I'll be all around in the dark. I'll be everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh. They're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise, living in the houses they build, I'll be there too.
Sziasztok, ez itt a Partizán Nevem Senki filmklubjának a podcastja, amiben filmszínészetről fogunk beszélgetni. Petri Lukács Simon.
Sziasztok.
És én Babos Anna. Sziasztok. Mi beszélgetünk itt a podcastben, és mi szervezzük azokat a vetítéseket is, amelyeket az 5-ös 10-ben rendezünk meg. Most a következő alkalmunk az november 7-én lesz, amikor két filmet fogunk vetíteni, a Tito második eljövetelét a szerbek közé, és a Nagy Diktátor című filmeket. De most ebben a podcastben két olyan színészről fogunk beszélgetni, akiknek a nevével leginkább az exhibicionizmus, a figyelem akarása, a kamera irányításának az átvétele kapcsolódik össze. Anna Magnani és Jerry Lewis játékáról fogunk beszélgetni. Lucchino Visconti Anna című filmjében fogjuk vizsgálni Anna Magnani játékát, és Jerry Lewisnak a The Bell Boy című filmében beszélgetünk Jerry Lewisról, aki a főszerepet alakítja, Stanley-t, a Londinert. És akkor így előjáróban még annyit mondanék el erről a két színészről, hogy Fellini a Róma című filmjében narrátorként úgy szólítja meg Magnanit, hogy vagy úgy vezeti föl a nézők számára Magnanit, hogy nőstény farkas és veszt a szűz, arisztokrata és halaskofa, merengő és bohótszerű, és folytathatnám holnapig. Illetve azt is mondja még, hogy Rómának a jelképe ő, és Jerry Lewis pedig talán a legtöbbötöknek Scorsese A komédia királya című filmjéből lehet ismerős, amelynek címszereplő, mellékszereplője Jerry Lewis, és hát a De Niro karaktere és Scorsese is úgy utal rá, úgy tartja, hogy Jerry Lewis minden idők legnagyobb komédiása.
Szerintem tök érdekes megnézni ezt a két színészt a felől is, hogy hogyan járultak hozzá az életművükkel, hogyan kommentálták, vagy termékenyítették meg azt a beszédmódot, ami alanyiságot, személyességet, a persona és az alkotó elválasztásának szükségességét, vagy problematikusságát tárgyalja. Most csak tényleg két ilyen nagyon banális dologra gondolok, aztán úgyis végül is erről fogunk beszélgetni végig, de az egyik, hogy mennyire fontos szinte az összes Magnani karakternél, akit most fel tudok idézni, a legkülönbözőbb filmekben, kezdve Commerce, vígjátékoktól át Rossellini Róma nyílt város című filmjén, mondjuk egészen a Pasolininek a Mama Rómájáig, hogy ő egy római nőt játszik ezekben a filmekben, hogy az a nyelvjárás, az a habitus, az a megjelenésmód, az az önreprezentáció, az kifejezetten a római nőkre vonatkozzon, és vagy azokra appelláljon, vagy azokhoz csatoljon vissza, és ne általánosságban valamilyen olasz nőidára, vagy nőidárhoz. És a másik pedig, hogy a Scorsese-nek a Komédia királya című filmében Jerry-nek hívják azt a karaktert, Jerry Langfordnak, azt a karaktert, aki Jerry Lewis játszik, a Komédia királyát. És az önmagában talán nem tűnik túl gondolatébresztőnek, vagy sokat adónak, de hogy mégis azt idézi fel valahogy bennem, hogy egyszerűen a forgatókönyvírás vagy a rendezés során ilyen egyértelműnek tűnt, hogy ennek így kell lennie, mert hogy ennek az embernek az egész életműve, amiről tulajdonképpen a film áttételesen szól is, az valahogy erről szól, az alanyiságnak valamilyen követeléséről, és az attól való valamilyen irtózásról.
Hát igen, és azért a Magnaninak a szerepeiről is elmondható az, hogy nagyon sok szerepének az a tétje, vagy nagyon sok karaktere azzal szembesül, mondjuk színésznőket alakít, színésznőként, hogy a magánéletet és és a színpadi életet hogyan lehet elválasztani, arról a maszkról beszél, ami ellehetetleníti a valósággal való kapcsolatot a számára, mondjuk Renoirnak az Aranyhintó című filmjében, de akár a Bellissima című Visconti film is olyan, ahol a női szépség ideált, a megjelenést vizsgálja a film az ő karakterén keresztül. Tehát, hogy rendre vannak olyan szerepei, amelyek nagyon önreflexívek, és valahogy ez is lehetővé teszi a számára azt, hogy ezt a nagyon erős színészi karaktert megformálja, ami filmről filmre változik, és minden egyes szerepe magában foglalja az előző szerepeit, tehát egyfajta ilyen ívet tud, alkotói ívet tud építeni, amire azért nagyon kevés színésznek, színésznőnek van lehetősége. És hát ezen keresztül pedig összeköt olyan nagyon különböző rendezőket is, mint Rossellini, De Sica, Pasolini, Fellini, tehát kevés olyan színésznő van, aki ennyire különböző rendezőkkel dolgozott együtt, és akkor még az amerikai korszakáról nem is beszélünk.
És mondod, hogy minden filmben változik, de ugyanakkor azt is fontosnak tartottuk, vagy azért, tehát ugye az egész programnak valahogy az a kérdés feltevése, hogy lehet a színészetről szerzőségként, vagy szerzőiségként beszélni. És ugye itt különböző álláspontokat foglalnak el a különböző alkalmak, különböző filmpárok, és azt hiszem, hogy ez az alkalom, amiben a legkevésbé, amire a legkevésbé illik talán a nevem sem kicím. Tehát, hogy itt bizonyos értelemben illik, mert valahogy folyton azokat a munkafolyamatokat, fázisokat tárják fel, vagy állítják ki előttünk ezek a színészek, a Luis és a Magnani, amik az állarc megképezésének a feltételei. De ugyanakkor meg iszonyú fontos számukra az, hogy hozzájuk igazodjon a filmforma, hogy hozzájuk igazodjon a kamera, hogy ők itt nem képviselnek, abban az értelemben, ahogy így a Nevem senki címmel erre utalunk, nem akarnak feloldódni valamiben, vagy valamilyen populációnak a képviseletében. Mányán is sem, amit az előbb mondtam, tehát hogy ő nem egy behelyettesíthető római nő, hanem ő a római nő, amihez igazodhat az, aki ezeket a karakterjegyeket viselni akarja. És igazából annyira, tehát hogy annyira markáns a szerzőségük ezeken a filmeken, annyira markáns nyomot hagynak, hogy olyan érzésünk támadhat, mint hogyha egyszerűen nem lehetne más narratívát kreálni a testük, a megjelenésük, a jellemük köré. És akkor ennek kapcsán talán így el is mondhatjuk, hogy miről szólnak ezek a filmek, hogy azok számára is követhető legyen, akik nem jutottak el a programra. Az Anna című film az egy omnibus filmnek a része, Siamo Donne, Mi az asszonyok, vagy asszonyok vagyunk, ez a címe. És ez egy 1953-as film, ezek az omnibus filmek, ezek az 50-es, 60-as évek Olaszországában nagy divatnak örventek. Különböző, ebben a filmben például 5 rendező rendez egy-egy epizódot, és ezek valahogy egy gyártás égisze alatt jönnek létre, de általában nincsen köztük különösebb kapcsolat, és gyakran nem is lehet érteni, vagy esztétikailag nem túl érdekes őket így együtt nézni, de mindesetre ez egy nagyon kifizetődő produkciós forma volt, és ennek a konkrét Siamo Donne-nek az az érdekesség, amire Anna hívta fel a figyelmet a beszélgetés során, hogy ugyanaz a címe, hogy Mi az asszonyok, de mindez 5 férfi rendezte, mindez 5 epizódot, és mindez 5-nek egy-egy híres színésznő a főszereplője. És akkor ezzel kapcsolatban csak 2 dolgot jegyeznék meg, mielőtt a cselekményt gyorsan elmondjuk, hogy egyrészt, hogy ez persze nagyon beszédes, hogy ezeket férfiak rendezték, de másrészt, hogy pont ez a kérdés feltevésünk, hogy másnak is lehet-e olyan mérvű ráhatása a filmformára, meg a film végleges egészére, mint a rendezőnek, és hogy itt nem egyszerűen csak arról van szó ebben a konkrét esetben, hogy Magnaninak annyira felismerhető a játéka, és annyira kikövetel egy jól beazonosítható és az egész életművön végig húzódó karaktertípust, hogy ezzel szerzőiséget vindikálhat magának, hanem arról is szó van, hogy ez konkrétan vele történt meg ez az eset. Ő mesélte el Viscontinak, és közösen dramatizálták filmforgatókönyvé. És valahogy kicsit az az érzése is támad az embernek, hogy nem is történhetett volna meg mással, és vele nem történhetett volna meg más. Tehát, hogy valahogy az az önszínre vitel, amit a filmi valóságon belül végez, és a folyamatos színészetnek, a minden színészként való megragadásnak a hirdetése, amit végez, az ilyen élethelyzeteket eredményez. És a másik ilyen érdekesség, amit akartam mondani a filmről, hogy egy másik epizódban pedig, amit Rossellini rendezett, Ingrid Bergman a főszereplő, ami ugye azért fontos, mert Rossellini az Ingrid Bergmanért hagyta el a Mányánit, és ez nem egyszerűen csak ilyen életrajzi fordulat az ő életükben, hanem valahogy így a film formának, meg a filmes divatoknak és a színészet divatjának a változásáról is tanúskodik, hogy Mányáni, akit valahogy a neorealizmussal azonosítottak, és a Róma nyílt városbeli egyébként rövid játéka iszonyú emblematikussá vált, ki kellett, hogy kerüljön a képből kvázi azért, hogy Rossellini megtalálhassa azt az előadásmódot, ami lehetővé teszi számára azt, amit modernizmusként szoktak azonosítani a Strombolitól kezdődő periódusában az életműnek.
Hát az életműnek és az életműben és a filmművészetben is. Tehát, hogy, és szerintem ez a váltás, ez iszonyú jól, vagy nagyon érzékletessé teszi azt, hogy mit jelent az, hogy egy színész kikövetel egy bizonyos filmformát. Tehát ugye az Anna Magnanit nem tudnánk elképzelni egy olyan történetben, vagy nagyon másképpen kéne köré az elidegenülésről fölépíteni egy történetet, hiszen a Magnaninál erősebb jelenlét, karakteresebb arc, harsányabb személyiség, a valósággal a vászonról is le nyúló, kézzel fogható módon kapcsolatban lévő színésznő nincsen, vagy nem tudom, tehát ő ez. És a Bergman, amikor az ő játékáról gondolkodunk, például Marga Carnese Moore-nak a cikkében hosszan ír arról, hogy mennyire kikövetel a Magnaninak az arcéle, ez a nagyon karakteres orr, ezek az erős vonások, ezek a hegyes szögek, amiket az arcán lehet látni, ez mennyire kikövetel egy kemény, kontrasztos világítást, ahhoz képest mondjuk, mint ami a Bergmannak a szép harmonikus nőies arca jelent, hogy azok a gesztusok, amiket ugye szerintem így fontos beszélni még a történet előtt, a filmtörténete előtt így a Magnaninek a sziluettjéről, hogy így milyennek látjuk őt, egy darázsderekú, de nagyon nőies test, nagyon stram, látjuk, fekete ruhákban, vagy sötét ruhákban szokott lenni, ami alól világít ki a bőre, és közben van még ez a nagy fekete hajkorona, ami így keretezi ezt a nagyon karakteres arcot. Rengeteget nevet, még a drámai szerepeiben is nagyon harsányan, nagyra tátott szájjal nevet, ez is egy ilyen védjegyévé válik. Borzasztóan felismerhető az, ahogy a más karakterekhez nyúl, ahogy mondjuk egy állathoz, vagy egy gyerekhez hozzányúl. Ilyen nagyon közvetlen mindennel a kapcsolata. Az az érzés az embernek, hogy ő bármit megérinthet, ő bárhova bemehet, neki valahogy van a körülötte lévő események fölött egy olyan kontrollja, aminek az elveszítéséről szól mondjuk az Ingrid Bergmannak a karaktere. És hogy szerintem ebben tök fontos az, hogy egyszerűen vannak dolgok, amik a külső adottságokból következnek, és amik a játék stílusból következnek. Tehát Magnaniról fontos elmondani, hogy sokat lépett föl bárokban, népszínházban, rengeteg mellékszerepet játszott el, rengeteg komikus szerepet alakított, például Totó mellett is, aki az olasz filmnek szintén egy ilyen nagyon ikonikus figurája. Szóval neki van egy ilyen típusú múltja, és ezzel csak szeretnék visszautalni arra, hogy mégis miért lehetne akár a Magnaninak a játékát is a Nevem senki cím felől értelmezni, mert hogy valahogy az is érződik, az is nagyon erősen benne van ezekben a gesztusokban, amiket a Magnani csiszol ezeken a filmeken, hogy itt rengeteg mellékszerep, érzelemvilága, a gesztusvilága adódik össze, és a Magnani nagyon sok filmben nem is olyan értelemben főszereplője a filmnek, hogy már a kezdőponton egyértelmű számunkra, hogy ez róla fog szólni, hanem az az ő filmjének egy ilyen visszatérő eleme, hogy ő valahogy átveszi egy ponton a narratíva fölött az irányítást, amire a kedvenc példánk az talán a Mario Camerininek az utca meg annyi álma, talán valahogy így lehetne lefordítani, című filmje, The Street Has Many Dreams, azt hiszem ez az angol. És hogy ott is azt látjuk, a bicikli tolvajokkal egy évben készült ez a film, nagyon hasonló a történet, van egy férfi, aki elveszíti a munkáját, és ezért el kell követni egy bűncselekményt. És olyan, mintha ez a film a bűncselekmény elkövetéséről szólna, csak hogy közben a Magnani féltékeny lesz, és elkezd a harmadától a film a Magnani féltékenységéről szólni, arról, hogy ő egy történetet kerekít saját maga köré, és ezt ellehetetleníti, ugye ez a film cselekményében is elszabotálja a bűncselekményt, és hát a narratívát is úgy alakítja át, hogy végül nem a férfi, hanem a Magnani lesz a főszereplő. De hogy ez sok, vagy több filmben is azt hiszem, hogy megtörténik ez a típusú dolog, és azt hiszem, hogy ez is visszaköthető ahhoz a fajta színre lépéshez, amit az ember akkor tanul meg, hogyha nagyon sok mellékszerepet játszik el, hogy a mellékszereplőből hogyan tudod saját magadat előléptetni főszereplővé. De mondjuk ugyanaz a cikk, amire utaltam az előbb, csak hogy mennyire lehet egy színésznek a játékára, vagy a gesztusaira következtetni abból, hogy milyen életesemények határozzák meg az életét. Például ez a katalán szerző arról is ír, hogy a Magnani tinédzser korában zongorázott, és hogy ezek a pontos gesztusok és kiszámított mozdulatok mennyire meghatározzák a játékát.
Tehát arról szól ez az Anna című epizód, hogy Anna Magnani a színházba tart taxival, és van nála egy tacskó, akit az ölében hord, de amikor megérkezne a színházba, nagyon késésben van persze, amikor megérkezne a színházba, akkor a taxi is felszámol plusz egy lírát, emiatt a tacskó miatt, ugyanis, mint kiderül, csak az ölebek szállítása térítésmentes. És akkor a Magnani egy hihetetlen csinnadrattát keríte köré, hogy ő már pedig be fogja bizonyítani, hogy a tacskó öleb, és a taxisnak nincs igaza. De igazából, amiről szó van, az, hogy azt az időt is, amíg a színházba beérkezne, azt is ki kell töltenie valamilyen cselekményesítéssel, valamilyen játékkal, valamilyen önszínrevitellel, és ennek az lesz az eredménye, hogy miközben a saját idejét játékká tudja tenni, vagy színészkedését tudja tenni, addig az egész város működését leállítja, mindenkinek kisajátítja az idejét, visszaél a figyelmével, és már a teljes római rendőrség azon van, hogy egy ilyen jogértelmezői pozícióban eldöntsék, miközben a Magnaninak a gesztusai csodáják, eldöntsék, hogy ez a tacskó most akkor ölebe vagy sem.
Az szerintem izgalmas ebben a filmben, és ez majd a Jerry Lewisnél is érdekes lesz, amilyen képet fest ez a rövid sketch Rómáról. Tehát, hogy itt Rómában igazából nem látunk az utcán nőket, viszont nagy ilyen férfi hordákat látunk, matrózokat, aztán a rendőrségen a rendőrök csüngnek ilyen fürtökben a rendőrkapitányságon, és a Magnani ezeket a tömegeket irányítja. Tehát az is szerintem érdekes, hogy persze van ez a konfliktus ezzel a sofőrrel, de közben pedig amire képessége van, ez a tömegeknek az irányítása, és abszolút egy ilyen közönségként is viszonyul ezekhez az emberekhez, vagy közönségként irányítja a rendőrőrsön és az utcán összegyűlő embereket, és aztán bemegy a színházba, ezzel ér véget a film, hogy akkor ott van egy előadás, egyébként egy ilyen elég színvonaltalannak tűnő ilyen kabaréműsorban, vagy ilyen filmesztelen nők táncolnak, és akkor ebből van több különböző szám, és akkor a végén pedig a Magnani egy dalt elénekel Rómáról, amiben a városnak a romantikus oldalát emeli ki egy ilyen díszletszerű, vagy egy ilyen kétdimenziós háttér előtt, egy ilyen festett Róma kép előtt. Ami Ami hát nyilván egy ilyen elég nagy kontrasztban áll azzal, hogy ő előtte megtapasztalja kvázi, hogy milyen ez az utca, vagy hogy mi kell ahhoz, hogy ezt az utcát valaki dominálni tudja, vagy ebben az életben így valaki képes legyen eligazodni.
53-as ez a film, tehát valamelyest már így a neorealizmus leáldozása után vagyunk talán, azt hiszem. Így a neorealizmus felől is lehet nézni, azt hiszem, ezt az utcaképet, a dologtalanságot, azt, hogy mennyi férfi mászkál cél nélkül, azt, hogy az egyenruha az inkább egy ilyen dekorációnak tűnik, vagy egy ilyen felvonulás, vagy a karneválosság elemének tűnik, mint sem valamilyen célelvűségnek. De lehet persze a Visconti érdeklődésre felül is nézni, amivel azt hiszem, hogy így a legikonikusabbá vált, az ugye éppen a campnek, éppen pont a kosztümöknek, a szexuális kosztümöknek és a díszletelemeknek a szexuális töltetének a vizsgálata volt, ilyen filmekben, mint a Párduc, vagy a Ludwig, és hát ezek a férfi közösségek, amik mondjuk így nem nagyon mélyen ábrázolja őket, vagy nincs rájuk különösebb figyelem, hiszen ugye minden figyelem a Magnanira kell, hogy irányuljon, de ezek a férfi közösségek tipikusan olyanok, amik a Viscontit érdeklik, igen. Másrészt pedig maga a performativitás, a terek színházként való kisajátítása, amit itt a Magnani művel itt, vagy más Visconti filmben is, mint például a Bellissima, ahogy már mondtad. De még ez, csak be akarom szúrni, így a neorealizmus kapcsán. Szerintem érdekes a színészet felől gondolkozni, és a neorealizmus viszonyáról gondolkozni ezen a ponton, hogy ugye mondják, hogy a Magnani volna a neorealizmusnak valamilyen szimbóluma, vagy valamilyen hordozója, vagy megszemélyesítője, ami ugye önmagában iszonyú problémás, hogy egyáltalán hogy lehet egy filmsztárra hivatkozni eként egy olyan irányzat, vagy egy olyan gondolatkör kapcsán, ami éppen azt hirdeti meg, hogy az utcán való forgatás és a valós helyszíneken való forgatás össze kell, hogy szervüljön az olyan embereknek a rendezésével, mozgatásával, játszatásával, akik kvázi rekonstruálják az élettapasztalataikat, amelyek ugyanezekben a terekben érték őket. És akkor erről csak egy ilyen anekdota, hogy egy filmklub különböző vetítéseit összekössem, hogy nem elég, hogy azt mondja ehhez képest valaki, hogy a Magnani volna a neorealizmus szimbóluma, hanem ugye a Dessica, aki a Bicikli tolvajokat rendezte, úgy volt vele, hogy a Henry Fondát akart eredetileg a film főszereplőjévé tenni. Visszatérve erre a Róma képre, ugyanez a térszervezés, meg utcakép nagyon meghatározza az olvasatunkat a filmről, indokoltan, de hogy talán úgy vezetnék át a The Bellboy-ra, hogy nekem az volt nagyon érdekes kapcsolata között a két film között, hogy míg az előző alkalomnak azok voltak a tanulságai leginkább, és nagyon örömteli tanulságai, hogy a színész és a tér viszonyáról beszéljünk. Én úgy éreztem, hogy ebben a filmben valahogy a színész és az idő viszonya az, ami kidomborodik inkább. És hogy míg az előző alkalommal valahogy az volt a tét, vagy a kérdés, hogy a színész a testével, a megjelenésével tudja pozícionálni a kamerát, meg tudja határozni a kompozíciót, tud-e valamilyen befolyást gyakorolni a térszervezés fölött. Itt valami még absztraktabb uralmi pozícióra törekednek ezek az emberek, ezek a karakterek és színészek, mert hogy ez az idő uralás és a mások idejének a kisajátítása olyasmi, ami a cselekményen belül is megjelenik, tehát nem csak a rendező vagy a színész végzel, hanem maga a karakter is, azt hiszem.
Igen, hát a Bellboynak a cselekménye viszonylag könnyen összefoglalható, mivel nincsen cselekménye. Tehát ez egy olyan film, ami különböző epizódokból áll, egy ilyen bolondos napló, egy gyagyás vagy egy ilyen ügyefogyott londinernek az életéből. Azt látjuk, hogy van a Jerry Lewis karakter, ez Stanley, aki egy elképesztően béna, vagy majd erről a bénaságról beszélgethetünk, hogy ezt pontosabban meghatározzuk, de most egyelőre maradjunk ennél, hogy egy béna londiner, aki a 3000 alkalmazott közül azzal tűnik ki, hogy mindent, hát egy ilyen nagyon sajátos módon végez el, borzasztó furcsán grimaszol, teljesen ilyen, nem tudom, folyékony, vagy ilyen gyurma az arca, különösen jár, végtagjai ilyen kisülésszerűen rángatóznak oldalra fölle, és hát vele megesnek mindenféle dolgok, amik egy londinerrel megeshetnek. Például az, hogy be kell rendeznie egyedül egy óriási termet, egy óriási üres termet be kell rendeznie székekkel, és akkor az a tétje például ennek a gegnek, hogy ezt sikerül-e megtennie. Vagy el kell vinni egy bőröndöt A pontból B pontba. És akkor ezekből a jelenetekből fejlődnek ki különböző komikus helyzetek. Tehát a Jerry Lewisről azért fontos beszélni, mert egyrészt az a hagyomány, amiben megérkezik, az a filmművészetnek a legnépszerűbb műfaja, a burlesk. A burleskben a Jacques Tati-val együtt a Jerry Lewis az, aki valami mást hoz, egy új szintre emeli ezt a műfajt. Tulajdonképpen elképzelhetetlen nélküle az új hullám. A Cahiers du Cinémának, ennek a francia filmes folyóiratnak, amit már sokat említettünk, nagyon fontos a Jerry Lewis, Godardnak különösen. Scorsese, ugye ezt már említettük, hogy úgy hivatkozik rá, mint minden idők legnagyobb komikus tehetségére. Tehát, hogy, és egyébként pedig a saját korában tulajdonképpen ilyen stand-up komikusként elképesztő karriert futott be, először a Dean Martinnal párban, és aztán pedig önállóan is. Hogy, és amikor azt mondom, hogy a burleszket új szintre emeli, akkor ez lehet, hogy érdemes egy picit magyarázni. Erről a Deleuze-nél lehet sokat olvasni. Tulajdonképpen az, amit a Lewis és a Tati csinálnak, az egy olyan típusú átalakítása a gegeknek, amikor már nem egy akcióban folytatódik a geg, nem egy akció a kifutása, hanem egyfajta kört ír le ilyen tiszta optikai, tiszta akusztikus szituációként önmagába vezetnek vissza valahogy azok a helyzetek, amelyeket bemutatnak ezek a színész rendezők. És hát ehhez kapcsolódóan még annyit szeretnék elmondani a Jerry Lewisról, hogy azon kívül, hogy nyilván a Dean Martinnal való közös munkája is nagy hatással volt rá, de akire még mestereként hivatkozik, az a Frank Teslin, akinek a nevét azért is fontos megemlíteni, mert a Filmklub első vetítésén, az előző podcastben is beszéltünk erről, az animációs filmről, a Dacomac című Chuck Jones animációs filmről, amit a Termit Terasz nevű stúdiójában készítettek a Warner Brothersnek, és ebben a stúdióban dolgozott sokáig a Frank Teslin is, animációs filmeket készített, amiből neki egy tovább lépés volt az, hogy ezt az animációs logikát átemelje az élőszereplős filmekbe. Az a típusú animációs filmes logika, amit mondjuk akár a Dacomacban is felfedezhettünk, hogy egymáshoz nem okokozati szinten kapcsolódó, hanem inkább ilyen mellérendelő jelenetcsokorba szerveződő jeleneteket látunk, amik így átgördülnek egymásba, és visszavezetnek önmagukba. Szóval, hogy ez a típusú narratíva építés figyelhető meg a Jerry Lewisnál is, és másban is felfedezhető a kapcsolat az animációs filmekkel, csak hogy szerintem ez egy elég fontos aspektusa az ő játékának, és rengeteg nyilván, vagy hogy így nagyon kinyitja a gondolkodást, hogyha elkezdünk arról gondolkodni, hogy egy komikusnak miért még termékenyebb inspirációs forrás az animációs film, mint egy más típusú színésznek.
De miért amúgy? Vagy hogy?
Hát azért, mert szerintem az animációs filmnek ugye kvázi az a... hogy ez az egyik ígérete, hogy olyasmit csinálhatsz meg animációs filmben, amit a valóságban nem lehet megcsinálni. De ugye ezek az ilyen, nem tudom, így a fantáziának a korlátoltságából adódóan, nyilván azért rengeteg olyan karakter van az animációs filmekben is, aki azért emlékeztet az élő szereplős filmek karaktereire, vagy akár másolja azt, vagy...
A mozgásra.
És csak pici modulációk vannak igazából abban, hogy mi az, amit az animációs film megtehet, és az élőszereplős nem tehet meg. És szerintem ilyen érdekesen tágítja azt az ilyen határt, valahogy a képzeletnek a határát, mint hogyha így motiválná, vagy így vinné egyre följebb az animációs film is, meg a fikciós film is, hogy hogy ha egy picit olyanabb akar lenni a Jerry Lewis, mint a Dodó Kacsa bolondos dallamokban, akkor az már egy ilyen nagyon fura. Tehát akkor az, hogy a nem tudom, a másolat, tehát a reprodukciójának a reprodukcióját ilyen apró modulációkkal fejlesztik, az egészen olyan fizikai meg lelki állapotokat eredményez a karaktereknél, amelyek szinte kizárólagosan a filmből következnek, vagy a filmi lehetőségekből következnek.
Igen, abszolút, és hogy azt hiszem, hogy még a Deleuze-nél az fontos, hogy minden ilyen jellegzetes, vagy maradandó, vagy könnyen felidézhető Chaplin-es Buster Keaton képben valamilyen anyagi dolog fordul kvázi ellenük, vagy ők valamilyen anyagi dolognak a működését állítják a fejére a talpáról. Kezdve magával a mozigép, kezdve magával a vetítővel, amit ugye a Buster Keaton mozigépésze a Sherlock Juniorban a saját fantáziájának a kibontakoztatására használ, egészen a Chaplinnek az etetőgépéig és a modern idők fogaskerekeig. És hogy ezzel szemben, ugye ez amit mondasz, ezek az áramkörök, vagy ezek a körforgások, ezek azért is kell, hogy kizárólag azokkal a tényezőkkel dolgozzanak, amik a film tárgyköréhez tartoznak, tehát a hanggal és a képpel. Egy olyan világot akarnak a fejére állítani, amit az anyagtalanodás és az ipartalanodás pillanatában ragadnak meg az alkotók. Hogy persze a Tatinál nagyon fontos nyilván a tér, meg a Jerry Lewisnál is nagyon fontos a tér, a diszfunkcionalitása, az, hogy hogyan nem lehet tájékozódni a sematizált, egységesített világban, épületek között, belső terekben, stb. De ezeknek már éppen az ilyen ipari mechanizmusára nem kell, hogy felhívják a figyelmet.
Például ebben a filmben, tök jó, hogy ezt mondod, mert ebben a filmben a helyszín, ez a szálloda, az egyik forrása a vígjátéki helyzeteknek. Tehát egy olyan szállodában vagyunk, Fontainebleau, a neve Miami-ban van. Egyébként a vetítésen az egyik nézőn kikereste, hogy a mai napig működik, és lehet oda szobát foglalni. De hogy ez egy olyan szálloda, ahol óriási terek vannak, nagy, csúszós, egyenes felületek vannak ebben a hotelben, egyenes felületek, amiken el lehet csúszni, amiken valahogy nehéz közlekedni, amiket meg kell tölteni valamivel. Tehát az üresség, ez a kongó érzet, ez borzasztó fontos végig a filmben, és aztán pedig az a zsúfoltság is, amilyen zsúfoltan viszont menetrendszerűen beszervezett vendégek meg tudják tölteni ezeket a tereket. Ezeknek a tereknek, ennek a felületiségnek a kritikáját adja, és nyilván ezt össze is kapcsolja a show business-szel. Ez egy nem hely, ez egy ilyen fölcserélhető tér, a modernitásnak egy olyan tere, amit nem lehet igazából megfogni, vagy így elcsúszik, lecsúszik róla az ember, az borzasztóan fontos benne. És erre mondjuk olyan technikákkal is ráerősít, vagy olyan gegekkel is ráerősít a Jerry Lewis, hogy például amikor a Londoner egy üzenetet akar átadni egy embernek, akkor összekeveri az embert egy kartonbábúval, tehát próbálja a kartonbábúnak odaadni az üzenetet, mert annyira hasonlít a valódi emberre, szóval, hogy ez az ilyen felületiség, ez egy visszatérő humorforrás a filmben. És akkor mondjuk ez talán el is vezet ahhoz, csak hogy így a Jerry Lewisnek a humoráról még egy kicsit kimerítőbben beszéljünk, hogy az ő humorában mennyire fontos a matematika, a lehetőségeknek a számbavétele, a humornak a visszabontása az elemeire, és az elemeknek a különböző variálhatósága.
Az is összeköti a Tatival ezt a kartonfigurának a behelyettesíthetőségét radikalizálja, ugye a Playtime, amiben egy ponton egyre több irodai széket már kartonfigurák töltenek meg. Ugye ott már nem csak azért nem radikalizálja, hogy több van belőlük, hanem hogy ugye ott már ez nem válik egy viccé kvázi, vagy hogy ott nem jön rá valaki a filmen belül, hogy azok nem is igaziak. És ami pedig ezt a matematikai érdeklődést illeti, ezt talán oda vezetjük vissza, vagy nem is az, hogy a filmben, hanem hogy a saját önkommentárjában oda vezetjük vissza, hogy amikor a Chaplin elemzi a Louis, akkor mondja, hogy két jiddis kabarébeli karaktert különböztet meg, Schlemielt és a Schlimazelt. Az egyik, aki mindent kilöttyent, aki nagyon kétbalkezes, a másik pedig, akire kilöttyentenek valamit, tehát aki a megaláztatást elszenvedi. És akkor a Louis azt mondja, hogy éppen azoknak a variálásával dolgozik a saját karaktereiben, ja, és hogy ugye Chaplin ezeket ötvözi. De ugye Chaplinnél fontos az, hogy amikor ő kilöttyent valakire valamit, amikor kétbalkezes, akkor kvázi az is az ártatlanságát hivatott megjeleníteni. Nyilván ez nála is bizarabb, vagy hát majd éppen a diktátor, vagy a Monsieur Verdó kapcsán beszéltünk róla, hogy azért ez nyilván nem ilyen egyértelmű, de azért mégis van egy ilyen elég szembetűnő dimenziója, az ügyetlenség, a bohócnak, az akarattalanság, az erőtlensége, mint valamilyen morális többlet. És a Louis három esetet különböztet meg, legalábbis ebben az interjúban, amikor erről beszél, azt, amikor vele valamit tesznek, done to, mondja egy passzívban, tehát amikor ő kitevődik valaminek, amikor ő csinál valamit valaki ellen, vagy valakiért, és amikor véletlenül valamit elkövet. És hogy ebben szerintem és ezeknek a variációja, és ebben szerintem a leginkább sajátos az a szándékos elkövetés, amikor ő valamit elkövet valaki ellen, igazából nem besorolható ezekbe a jiddis alapkarakterekbe, ami nem egy mesugének a viselkedése, vagy nem is egy bohócnak a viselkedése, aki gyönge, és aki azért hordozza magán a megaláztatás nyomait, hogy ezzel ki tudja állítani a világ rettenetét, hanem éppen egyrészt szadisztikus, másrészt pedig, mint ahogy már beszéltünk róla, hatalmaskodó, vagy a hatalmát gyakorló. De csak hogy gyorsan mondjak egy másik esetét is ennek a matematikai problémának. Ugye maga a szituáció nagyon matematikai, tehát igazából az érdekes tudom a Louisban, hogy mint hogyha egyszerre érdekelni nagyon valamilyen térprobléma, valamilyen geometriai probléma, és valamilyen algebrai probléma általában az egyik jellemzőbb szokott lenni a másiknál, de ugye Louisnál valahogy egyszerre látsz egy tükörcsarnokot, egy Möbiust, és egy valószínűségszámítást. Talán a legvisszatérőbb eleme ennek az életműnek, ami nem túl sok, 7-8-10 filmből áll, az a személyiséghasadás, a megkettőződés, vagy a megsokszorozódás, ami ugye már az első programban is egy fontos motívum volt, és általában ez a személyiséghasadás, ez valahogy mindig egy macsó, autoriter, és egy kétbalkezes, de vagy a kétbalkezességét is, mint hogy az előbb mondtam, kontrollként művelő figura között történik meg. És még ami fontos ezek között, a karakterek között különbség, hogy nagyon ellentétes a viszonyuk a nőkhöz, amire majd talán szintén kitérhetünk. Na és a Stanley-nek a mindent kilöttyentő, de talán bántó szándékkal kilöttyentő Londinernek itt a hasadása, az maga Jerry Lewis, aki egyszer csak megjelenik a szállodában, mint a szálloda sztár vendége. És akkor fölmerül az egyik Londinerben, hogy nem lehet-e, hogy a Stanley az a Jerry Lewisnek a Clark Kentje, aki ugye a Supermannek a civil ruhás alter egója, azért, hogy elbújjon az emberek világában. Ami nekem egy nagyon megvilágító erejű magyarázat ennek a filmnek, és különösen tetszik, hogy egy szereplőtől jön, vagy hogy egy szereplő kezdi el, egy szereplő akar kezdeni valamit azzal a helyzettel értelmezőként, hogy ennek nincsen cselekménye, amiben őt beletaszították, és valami értelmet akar neki tulajdonítani. És valahogy ezek a dolgok össze is függenek, tehát azért lehet azt gondolni, hogy a Stanley, esetleg maga Jerry Lewis, mert olyan életszférákra, meg dimenziókra van befolyása, amire egy rendezőnek. És akkor itt csatlakoznék vissza az időhöz, és egyúttal ahhoz is, hogy milyen téridő komplexumokat működtet, mondjuk tükörcsarnokként, vagy Möbiusként a karakter maga. Tehát, hogy ugye van ez a jelenet, amit már mondtál, ahol egy irdatlan méretű báltermet kell megtölteni a székekkel, ezt büntetésből vagy hecből adják neki, szivatásból ezt a feladatot a többiek, és egy egy széket iszonyú lassan és nagy műgonddal és kicsit ilyen autisztikus kényszerességgel helyez el. Majd, amikor 30 másodperc múlva bemegy a két másik londiner, hogy jó, aki nevesse a helyzet lehetetlenségével küzdő Stanleyt, akkor azt látjuk, hogy már az összes szék elhelyeződött, tehát nem csak a montázs törte meg a térbeli kontinuitását a szállodának, hanem a karakter is, mint hogyha megzavarta volna azt az időtapasztalatot, amit ez a két másik londiner ott megélhetett.
Azért nagyon érdekes szerintem, mert, és a tőlő szerint is, hogy ez azért nagyon érdekes, mert rávesz minket arra, hogy a film segítségével egy közös imaginációs gyakorlatban vegyünk részt. Egy olyan képzelet gyakorlatot végeztet el velünk, ami csak a film segítségével válik lehetővé. De az, amit mondasz, hogy valóban nehéz elhinni a Stanleyről, tehát szóval ez, amint mondasz, hogy a Stanleyt egy ilyen omnipotens figurának látjuk, ez mondjuk abban is megnyilvánul, vagy hogy mennyire ilyen rendezői az a feladatkör, amit ő ellát, ez mondjuk abban is megnyilvánul, hogy amikor elkészít egy fényképet, azzal tud váltani az éjszaka és a nappal között. Tehát, hogy olyan kontroll gyakorol-e fölött a világ fölött, legyen akármilyen ügyetlen vagy béna, ami egyik másik szereplőnek sem adatik meg. És erről a bénaságról még csak azt akartam mondani, hogy ezt a vetítésen beszéltük a közönséggel, hogy nem az történik vele, hogy ő egyszerűen szerencsétlen, vagy nagyon gyerekes lenne. Egy ilyen furcsa retardációt lehet leolvasni róla, egy új állapot alakul ki, nem a fejlődésben megy visszafelé, nem a fejlődés egy korábbi szakaszába tér vissza, hanem valahogy ez a kontroll, ez a performatív viselkedés torzítja ilyen gyagyásra, vagy ilyen nem normálisra. Ugye az, hogy nem normális, az azért fontos, mert van körülötte 3000 londiner, akik a normálisak, és akik egyáltalán nem megkülönböztethetőek, és erre is rengeteg jelenet épül. Ez is a végjátéknak egy fontos alapja, hogy ezek teljesen fölcserélhető emberek, és például amikor egy sorban állnak, és a londinerek vezetője hívja őket, akkor nincs egy olyan megkülönböztető jegy, ami alapján oda hívhatna egyet a 15-ből. Tehát, hogy ez is egy ilyen fontos dolog, és hogy valahogy a Jerry Lewis ezt a más működést, vagy ezt a másfajta állapotot, amiben ő van, ezt ki is tudja terjeszteni a környezetére, tehát még valahogy így erről is beszélgettünk a nézőkkel. Egyrészt arról beszéltünk, hogy ez a nézők közül nagyon sokaknak felszabadító volt ez a viselkedés, vagy ez a fajta fizikai kísérletezés. Másfelől pedig azt hiszem, hogy más színészekre is átrakódik ez a más típusú viselkedés abban az értelemben, hogy van mondjuk egy-két színész, aki elkezd hasonló gesztusokat csinálni ebben a filmben. Kiemelt jelenet a filmben, amikor látunk egy még befejezetlen szobrot, abban az értelemben befejezetlen, hogy még nem száradt meg, mint hogyha még az agyag ilyen formálható lenne, egy szép női arc, és oda megy hozzá Jerry Lewis, megérinti, és ezzel véletlenül elrontja ezt, belerondít ebbe a szoborba. És aztán, ahogy próbálja helyrehozni, persze egyre rondább és rondább lesz, és akkor már a végén egy teljesen ilyen torz fejet látunk, ami viszont sokkal érdekesebb, mint az az elején teljesen ilyen átlagos, szép női fej, amit mutatott nekünk a kamera. Szóval, hogy valahogy a Jerry Lewisnak van egy ilyen, vagy ennek a retardációnak, vagy ennek a más állapotnak van egy ilyen típusú képessége is, mint hogyha így azt mondaná ebben a jelenetben, meg az összes többi jelenetben is, hogy ez a fokú debilitás, ez a művészetnek egy ilyen nagyon magas foka.
És hogy ez a debilitás, nem csak hogy magas foka a művészetnek, hanem alkotó ereje van. Tehát hogy lehetővé teszi számodra a művészetbe való becsatlakozást, és mindenfajta más alkotásba vagy teremtésbe való becsatlakozást is. És hogy
igen, ez így jobb sokkal.
Azt hiszem, hogy ez ettől, tehát, hogy ettől van az, hogy tényleg ennek az a különlegesség, az a forradalmiság, az a radikalitása, hogy egy új emberi állapotot hoz létre, hogy mondod, ne, és azért sem abban az értelemben is nem normális, hogy az, hogy normatívvá teszünk bizonyos abnormális viselkedéseket, mert be tudjuk őket azonosítani, leeltározni, kategorizálni tudjuk őket, vagy az emberi fejlődés egy korai pontjára való visszafejlődésként tudjuk értelmezni, és infantilizmusnak hívjuk. Erre az esetre egyszerűen alkalmazhatatlan, tehát ugye ezt is a Deleuze írja, hogy nincsen egy olyan mentális folytonossága, mint a csavargónak, a Chaplin vagy a Buster Keaton figurájának, amit egy-egy nagyon feltűnő, nagyon rendellenes mozdulat vagy reakció kizökkentene. És leginkább számomra, mondom, ez ennek az ambivalenciájában ütközik ki, hogy ez a hihetetlen működésképtelenség, meg diszfunkcionalitás ezzel az óriási alkotó teremtő erővel és befolyással jár együtt, aminek mintha valahogyan tudatában lennének a többiek is. Szóval ugyan néha így szivatják, meg néha heccelik, meg adnak neki ilyen kellemetlen feladatokat, de azért úgy nem alázzák meg igazán, mintha néha tartanának is tőle, és különleges módon mindenki tudja az ő nevét, holott senki másnak senki nem tudja a nevét, mintha a főnök is kivételezne vele, annak ellenére, hogy egyébként egyáltalán nem szólal meg a film során, mintha nem tudna beszélni.
Igen, ez szimptomatikus, hogy csak most mondjuk ezt az apró részletet, hogy a Stanley nem szólal meg, de valójában azért csak most mondjuk, mert annyira erős a jelenléte anélkül, hogy megszólalna, hogy nagyon sokáig szerintem az ember észre se veszi, hogy ő nem beszél.
Igen.
De például ez, hogy ő nem beszél, ugye erről is gondolhatnánk azt, hogy akkor ez valamilyen mentális betegségként azonosítható, de hát nem, mert a film végén aztán megszólal, és akkor megtudjuk, hogy igazából ő a beszédképességnek a birtokában van.
Igen.
Tehát, hogy igen, csak ezt akartam még ehhez mondani, de...
Szóval, hogy ez a kettőség, ami tehát abnormalitásként sem regisztrálható a meglévő fogalmainkkal, ez a kettőség azt hiszem, hogy egy esztétikailag is kiterjesztődik a film egészére, tehát hogy miközben a nem hely, a megfoghatatlan, megragadhatatlan, a fény és emberi tekintet által áthatolhatatlan homogén felület minden, maga az ember is, ilyen képi brutalitással szól az elidegenülésről. Ezzel szembe helyez kvázi valamilyen felszabadító retardációt, vagy valamilyen emancipatórikus ellenmintát, egy viselkedést. A közben ugye ő maga azok abban az esztétikai gyakorlatban, amiben becsatlakozik, olyan perfekcionizmust, olyan autoritást, hatalmat gyakorol, ami két számomra legalábbis, de ez egyetlen nem feddőleg mondom, tehát ez nyilván csak nagyon izgalmas, számomra legalábbis összeegyeztethetetlen politikumát jelenti be mondjuk az aláfelé rendeltséghez való alkotói viszonyulásnak. És akkor még csak még erre egy példa, ami közben jutott a matematikára, meg az időkezelésére is példa. Megjelenik a szállodában egy nagyon kövér nő, aki rendszeresen oda jár diétázni, vagy fogyókúrára, és néhány nap leforgása alatt iszonyatosan le is fogy, és egy a Jerry Lewis nő idejének megfelelő bombázó lesz belőle, egy ilyen szőke cicababa, aki rendszeresen visszatérő karakter a Jerry Lewis filmeknek, és Stanley, aki addig olyan értelemben a személyiségnek nem adja jelét, hogy mondjuk nem mondhatnánk róla azt, hogy kifejezetten rossz akarónak tűnne, vagy kifejezetten csíntevőnek tűnne. Stanley ott hagy neki egy névre szóló doboz bombont, megeszi a nő a bombont, és egy pillanat alatt ugyanolyan kövér lesz, mint volt, tehát visszaforgatja, ahogy a szálloda folyosói egymásba csatlakoznak, ugyanúgy visszaforgatja az időt, és fenntartja annak a körkörösségét, ami itt a filmkészítés, a humor, a szituáció megragadásának is a feltétele. Mivel a Stanleynek nincsen személyisége, ezért nem tudjuk mással magyarázni azt, hogy ezt miért csinálja, csak azzal, hogy magát rendezővé avanzsálja. A magának a nevettetésnek az erőszaktevő gesztusára képes ezekkel a matematikai dekonstrukciókkal felhívni a figyelmet, ami megint csak egy nagyon felszabadító politikai hangoltságba küldi a filmet. Szóval ez ilyen nagyon ellentmondásos, hogy úgy kezdődik a film, hogy ezt mondja a narrátor, hogy itt mindenki tudja, hogy mi a dolga, és ez a hotel működésének a feltétele, hogy itt mindenki tudja, hogy mi a dolga, mert itt mindennek egy tökéletes táncrendben kell működnie, és kvázi instrukció nélkül is a londoner tudja, hogy éppen hol kell lennie, és milyen mozdulatsorokat kell elvégeznie, kivéve egyet, és akkor ebben a pillanatban, amikor azt halljuk, hogy kivéve egy valaki van, aki nem tudja a dolgát, akkor mindenki kimegy a képből, és megjelenik Jerry Lewis Stanley, tehát rögtön kiderül, hogy itt igazából csak egyetlen embernek van dolga, és igazából mindenki másnak az a dolga, hogy kitakarodjon a kamera elől, és helyt adjon ennek a kizárólagosságot követelő exhibicionizmusnak. És nem elég, hogy így van, hanem Stanley, aki nem tudja a dolgát, rögtön elkezd a filmmel összhangban működni, aki nem tudja a dolgát, a zenére, a zeneritmusára tökéletesen ritmusra lépve kezd el valóban furcsán, vagy különösen, vagy nem túl haszonelvűen mozogni, de mégis az a dolga, hogy a filmet működtesse, és hogy őt működtesse a film.
Tehát, hogy egyrészt tele van a film ilyen arszpoétikus jelenetekkel, szóval itt tényleg kb. Az összes ilyen szekvencia kiragadható lenne, mint a Jerry Lewis életműnek a quintesszenciája. Másrészt pedig, ami még erről eszembe jutott, hogy ezt egy picit említettük talán, hogy így visszabontja a humort az elemeire, de hogy mondjuk ebben a visszabontásban a zeneiségnek iszonyú nagy szerepe van, és nem csak ebben a filmben, hanem a Patsy-ben, a The Errand Boy-ban, a Nati Professzorban. Rengeteg olyan jelenet van, ahol a zenére vág különböző arcokat, vagy kezd el mozogni nagyon furcsán. Nagyon sok olyan jelenet van, ahol a beszéd helyett valamilyen furcsa, zajszerű megszólalást kapnak tárgyak vagy emberek. Ott van az a tény, hogy a Stanley néma. Ezeknek a poénoknak, vagy ezeknek a szituációknak egy fontos alapja, hogy a hangnak a különböző minőségeit, a beszédet, a zenét, a zörejeket, azokat variálja, vagy ezeket is variálja, ezeket az elemeket is variálja, azon túl, hogy a szereplőket variálja, és azon túl, hogy a megjelenési módokat variálja. Szóval, hogy egy ilyen típusú folyamatos variálódás az van ezekben a filmekben, és aztán pedig olyan szinten radikalizálja ezt a későbbi munkáiban a Jerry Lewis, hogy például vannak olyan filmek, ahol már magát a poént ki is vágja, és már csak az eredményét látjuk. Tehát, hogy most erre mondok egy példát, sétál a medenceparton a Jerry Lewis, és hát félő, hogy bele fog esni a medencébe, valahogy erre számítunk, de nem mutatja meg azt a pillanatot, amikor a bénázás pillanatát, vagy az ügyetlenség pillanatát, hanem már csak azt mutatja meg, hogy már benne van a medencében. Tehát, hogy azzal is folyamatosan játszik, hogy igazából azt keresni, hogy mi a gagben, mi a szituációban a vicc, mi a humorforrás,
És ezt írtani.
És ezt írtani, egyfelől írtani, másfelől tönkretenni, másfelől pedig a lehető legmagasabb szintre fejleszteni. Szóval, hogy tényleg ezt a fajta kettőséget én is érzem, és ez a beszélgetésben a vetítés után is nagyon erősen megjelent, hogy egyrészt van egy ilyen emancipatórikus része a játékának, ami tényleg a saját gyagyaságot kiállításának, meg a saját ügyefogyottságot kiállításának a felszabadító ereje, de közben pedig valami olyan fasisztikus erővel tartja kontrollban saját magát is, meg a környezetét is, hogy valahogy ez a kettő ilyen különös feszültségbe kerül. Ezen a filmen belül is, és az életművön belül is.
Igen, és meg erről csak az jutott eszembe, hogy azt hiszem, hogy a vetítés utáni beszélgetést éppen ezzel kezdtük, de most hogy csak a végén jutott eszünkbe, hogy az is egy ilyen különbség a Mányán és közte, de ugyanakkor különbségként, de hasonlóságként is felmerülhet, vagy egy hasonló tárgykörbe tartozó problémaként, hogy ez most csak a tönkretételről jutott eszembe, hogy ugyanazt mondjuk, hogy a The Bellboynak nincsen cselekménye, de rengeteg cselekményesíthető helyzet felmerül benne. Ezek ilyen 2-3-4-5 perces szituációk, körülbelül 10-15 ilyen követi egymást az összesen 70 perces film alatt, és mindegyiket a maga narratív lehetőségeiben szabotálja el a Jerry Lewis. Tehát pont akkor a Stanley pont akkor csinál valamilyen, vagy valamilyen gaztettet, vagy valamilyen ügyefogyottságot, ami előtt kibontakozhatna az, ami egy nagyon ismerős szituáció lenne egy commerce amerikai vígjátékból, vagy krimiből, vagy maffia filmből, vagy ilyesmi. És ugye Magnaninál meg pont az ellenkezője van bizonyos értelemben, hogy egy semmit duzzaszt fel, tehát hogy nincs miről szóljon ez a film, nincsen szituáció, a színházba tart, és oda is ér, és aztán lemegy a darab, ami teljesen érdektelen, és ezt kell valahogy kitöltenie, vagy ezt kell valahogy motorizálnia, ezt a hiányt, és erre használja a saját elnyomhatatlan előlépési késztetését.
Két olyan színészt látunk, akiknek a karaktere, a játéka iszonyú erősen meghatározza az egész filmformát, és valahogy ebből szeretnék visszautalni arra a gondolatra, ami sokszor felmerül a Partizán filmklubokon, hogy valójában egyikünk sem nagyon hisz abban, azt hiszem, hogy létezne olyan kategória, hogy jó filmszínész, hanem hogy inkább valami olyasmiről van szó, vagy valami olyasmit keresünk, amikor jó színészeket keresünk, olyan színészeket keresünk, akik képesek valahogy a játékukat belegyökeresztetni egy filmbe, vagy a saját játékukból képes kigyökerezni egy film, vagy kinőni egy film. És szerintem ez egy elég fontos dolog akkor, amikor a filmszínészetről beszélünk, hogy itt nem valami fajta pszichológiai realizmus az, amit keresünk, de nem is az exhibicionizmusnak egy ilyen minél végletesebb formája, hanem valahogy az a típusú összhang, ami a színész és film között létre tud jönni, az a tudatosság, hogy mit jelent, és ezt a tudatosságot nyilván nem csak a színésznek, hanem a rendezőnek, az operatőrnek, a világosítónak, a sminkesnek, mindenkinek a tudatában kell lennie annak, hogy a filmszínészet az valami egészen más, ott valami egészen más történik a színésszel, mint a színpadon, mint a színházban a színpadon, és nem csak azért, mert vissza kell fognia a gesztusait, hanem mert össze kell hangolnia a gesztusait egy apparátussal, és ez az szerintem, amire nagyon oda kell figyelni, amikor filmszínészetről beszélgetünk. A Nevem Senki filmklub első két alkalmán elég absztrakt módon közelítettünk a filmszínészethez, azt hiszem. De én nagyon termékenynek éreztem ezeket a beszélgetéseket a vetítés után is, és itt a stúdióban is. És volt rengeteg olyan közös motívum, amik nagyon szépen följöttek a beszélgetésekben. Például ilyen volt a színésznek a megkettőződése a kamera előtt, amit láthatunk már az első alkalomnak a filmjeiben, és most leginkább ugye a Jerry Lewis filmben. És ezt tulajdonképpen a következő vetítés is viszi tovább abban az értelemben, hogy ott a Chaplin filmben, amit fogunk vetíteni a Diktátorban, ugye egy zsidó borbélyként látjuk Chaplint, és aztán pedig Hinkelként, a diktátorként. Úgyhogy lesznek olyan motivumok, amik visszatérnek majd a következő alkalom filmjében, de talán azt mondhatjuk, hogy ez a két film, a Zselimir Zsilniknek a Titó második eljövetele a szerbek közé, és Chaplinnek a Diktátor című filmje. Ezek olyan munkák, amelyekben azért már egyel konkrétabban fogunk beszélni a színészetnek a politikumáról, ami egyébként eddig is a beszélgetéseknek azért egy meghatározó témája volt. De hát nyilván azért ez mégiscsak egy olyan helyzet lesz, ahol színészek politikusokat játszanak el, és mondjuk a Zsilnik filmben ezzel interaktál az utca embere 10 pár évvel a Titó halála után, visszatér Titó, és az emberek elmondják neki az éppen aktuális szorongásaikat a háborúval kapcsolatban, és az élményeiket a Titó uralma alatt, vagy hogy milyen volt akkor az ő életük, ahhoz képest, mint amilyen 93-ban a film készítésekor. Úgyhogy november 7-én egy órával korábban 6 órakor fogunk találkozni az 5-ös 10-ben, és ezt a két filmet fogjuk megnézni veletek.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!